Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 264. dicséretünket lapozzuk fel, 264. dicséretünket, és énekeljük el mind az 5 versével. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből, a 21. részből. A 21. rész első 4 versét, aztán pedig a 9. verstől a fejezet végéig olvassuk. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én, János, látám a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, mely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, mely ezt mondja vala az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És jöve hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohárvala, és szólna nékem, mondván, gyer, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, mely az Istentől szállt alá a mennyből. Benne vala az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala vala, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu, és a város kőfalának 12 alapja vala, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszéle, annál vala egy aranyvesző, hogy megméri a várost, és annak kapuit és kőfalát, és a város négyszögben fekszik, és hossza annyi, mint a szélessége. És megméri a várost a vesszővel 12 000 futamatnyira, annak hosszúsága, szélessége és magassága egyenlő. És megméri annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval. A kőfalának rakása jáspisból vala, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló, és a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik sárdius, a hetedik krizolitus, a nyolcadik berillus, a kilencedik topáz, a tizedik kiszopráz, a 11. játszint, a 12. ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapun egy-egy gyöngyből állt, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem látta abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a népek, akik megtartatnak, annak világosságába járnak, és a föld királyai dicsőségüket és tisztességüket odaviszik, és annak kapui be nem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz, és a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik, és nem megy abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Isten áldja meg az ő drága igéjét. Most jöjjetek testvérek, és fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked gondviselő szeretetedet, melyet az elmúlt napokban is megéreztettél velünk. Köszönjük néked, hogy tapasztalhattuk közelségedet. Volt hol lehajtani a fejünket, volt erőnk a munkához, volt ételünk, italunk, ruházkodni tudtunk. Köszönjük néked, hogy mindenről fölöttébb gondoskodtál. És köszönjük néked, hogy nem csak testi, földi dolgainkról, hanem a lelkünkről is gondot viseltél. Áldunk téged a Bibliáért, a megszólaló igékért. Köszönjük néked, hogy mi magunk is imádkozhattunk hozzád, és beszélhettünk hozzád, és meghallgattál bennünket. Köszönjük néked a testvéri közösséget is, mellyel ugyancsak megajándékoztál bennünket. Áldunk téged azért, mert nem egyedül vagyunk ebbe a világba, a tiéd, hanem együtt lehetünk. És most is itt együtt lehetünk ebben a templomban. Köszönjük, hogy hálaadással és a te dicsőséged utáni óhajtozással jöhettünk most ide. Kérünk, láttasd velünk nagyságodat, láttasd velünk fenségedet. Köszönjük néked, hogy megmutatod nekünk a Bibliában ezeket, és kérünk, segíts, hogy hittel lássuk is, nyíljanak meg a szemeink látásodra, fenséged, szépséged látására. Kérünk téged, hogy tetősd be a szívünket ragyogással, hogy ne csak a nap süssön ránk odakint, hanem a szívünkben is napfény legyen. Krisztusnak napja ragyogjon bennünk, és melegítse át gondolatainkat, érzéseinket, egész valónkat. Szeretnénk a te világosságodban lenni ebben az órában is. Kérünk, hogy ő érte, a fiúért, az ő keresztjér és véréért, ami megváltónkért, hallgass meg minket, és jelenj meg köztünk világosan. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra kijelölt részt.
Kedves testvérek, a utolsó alkalommal az ember megváltásával kapcsolatos fejezethez értünk, és Urunk Jézussal kapcsolatban hangzanak el a következő kérdések és a válaszok, amire próbáljunk most figyelni újra. Miért kell valóságos és igaz embernek lennie, mármint a megváltónak? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette. Márpedig, aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer s mind valóságos Istennek is lennie? Azért, hogy Isten voltának hatalmával, Isten haragjának súlyát az ő ember voltában elhordozza, és számunkra az igazságot, megigazulást és az életet megszerezhesse és visszaadhassa. Kicsoda az a közben járó, aki valóságos Isten és egyszer mind valóságos, igaz ember is? Kérdezi a KT. Ami Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes válságunkra és igazságunkra, megigazulásunkra adatott nékünk. És ma az utolsó kérdés, honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, melyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd a pátriárkák és a proféták által hirdetett, és az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített. Köszönöm a figyelmet!
Kedves testvérek, a 294. énekünk első versének éneklésével készüljünk az igehirdetésre. 294. énekünk első versét énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves testvéreim, János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvének 21. részéből olvassuk az első 4 verset. A jelenések könyve 21. részének első 4 verse így szól hozzánk. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és tenger többé nem vala. És én, János, látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, mely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, mely ezt mondja vala az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Kedves testvéreim, az elmúlt alkalommal a Jelenések könyve 21. részének, illetve a 22. rész első verseinek magyarázatába fogtunk, ahol is a patmoszi látnok, János, a jövendő megváltott mindenséget írja le. János először azt látta, hogy Isten a tűztengerből új eget és új földet teremt. És láttuk elmúlt Isten tiszteletünkön, hogy ennek alapvető jellemzői az Istennel való mélységes és tökéletes összhang, azután a haláltól való mentesség, illetve az abszolút harmónia, békesség. Így láthattuk a 21. rész első versében Isten dicsőségét ragyogni János szemeivel, mert hogy ezeket ő látta, mi csak az ő szemeivel láthatjuk. De János még egyebet is látott. Így folytatja, és én, János, látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, mely az Istentől szállt alá a mennyből. És ezután a látás után egy hangot hall, egy hatalmas szózatot hall, ami mint egy jellemzés közelebb hozza hozzá azt, amit lát, íme az Isten sátora az emberekkel van. Először azt vizsgáljuk meg, hogy mit látott, milyen csodát látott, és azután azt vizsgáljuk meg, hogy mit hallott, milyen csodát hallott János apostol. És aztán igyekezzünk közben levonni ezeknek a konzekvenciáit önmagunk hitére és életére nézve. Először tehát azt nézzük, amit János látott. És láttam a szent várost. János egy várost lát. Egy várost lát leszállni a mennyből az új égre és az új földre. A város itt, testvéreim, jelkép. Sok jelkép van a Jelenések könyvében, vannak olyan dolgok is, amiket szó szerint kell venni, de van, ami csak jelkép. Mit jelképez itt a város? A város képébe, testvérek, fel kell fedeznünk Isten megváltott népét. A keresztjén anyaszentegyházat, amely most még két részből áll, mert van ez a földi része, amelyben mi vagyunk. Úgy nevezték a reformátorok, ez az eklézia militáns, a harcoló egyház. De van az Ecclesia Triumphans, a már a mennyben lévő hívő testvéreink, akik valaha éltek, és már az Úrnál vannak. De akkor már nem lesz Ecclesia Militans, hanem ez a város, amit lát az apostol, ez az Ecclesia Triumphans, a győzedelmes, a dicsőséges egyház. A dicsőséges egyház. Nagyon fontos tudnunk, hogy már az Ótestamentumban is előfordul, hogy a Szentlélek városnak nevezi az Isten népét, az egyházat. De az Új Szövetségben is találunk ilyen igét, a Zsidó 12-t, ahol ezt mondja az apostol, járultatok a Sion hegyéhez, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához. Ezek szinonímák. Vagyis János látomásában szereplő város a megdicsőített megváltottakat, Isten választottait jelenti. Ők azok, akik mint egy leszállnak az új égre és az új földre, mint az új ég és új föld emberisége, az új emberiség. Tehát testvérek, nem arra kell gondolnunk, hogy a földi Jeruzsálem helyére leszáll egy másik ugyanolyan Jeruzsálem. A földi Jeruzsálem a tűznek a martaléka lesz az utolsó ítéletkor, amit már beszéltünk, hogy egy tűzviharban, egy tűztengerben az egész föld, és minden, ami rajta van, Jeruzsálemet is beleértve, megsemmisül. És Isten egy új eget és új földet teremt. És oda leszáll egy másik Jeruzsálem, de ez a másik Jeruzsálem nem egy másik város a szószoros értelemben, hanem ez a másik város, ez a leszálló város, ez nem más, mint az Úr népe, az Isten népe. Az új ég és az új föld nem marad lakatlanul a maga szépségébe, hanem letelepíti oda Isten az ő választottait, a Krisztus által megváltottakat, a lélek által megszentelteket. De milyen lesz ott ez a nép? Milyen lesz ott ez a nép? 5 dolgot találtam itt az alapigénkben, és ezt szeretném mindegyiket elétek hozni. Először is, testvérek, az a kifejezés, hogy város, ez önmagában elmond valamit az Isten ott lévő népéről, az új emberiségről. Ha vissza gondolunk a történelemben, akkor a görögök számára a város egy olyan közösséget jelentett, amelyben az emberek egy alkotmányos rendben, törvények szerint élnek együtt. A zsidók számára a város nem annyira az emberi közösséget, a szabályozott közösségben élő emberi közösséget jelentette, hanem az ő számukra inkább egy védett helyet, ahol ez a közösség oltalom alatt áll, biztonságban érzi magát. Összevéve ezt a két dolgot, testvérek, azt kell mondanunk, hogy Isten új emberisége, ami az új eget és új földet betölti, egy rendezett és biztonságos közösségi élettér lesz. Egy olyan társadalom, amelyben senki nem érzi azt, hogy káosz uralkodik, és amelyben senki nem érzi azt ezzel együtt, hogy bizonytalanságban, vagy félelemben, vagy aggodalomban kellene élnie. Tehát akik ott lesznek, azok egy rendben élnek, egy Istentől szabott rendben, egy abszolút békességes, biztonságos érzéssel a szívükben, lelkükben. Hát tulajdonképpen egy csodálatos dolog ez, testvérek, és azt is el kell mondanunk, hogy ami akkor valóság lesz, annak már most is az Úr népe között bizonyos fokig töredékesen is, de valósággá kell válnia. Vagyis akár közöttünk is, újszegedi gyülekezetben, vagy más gyülekezetekben is. Vagyis a gyülekezetekben Isten népe egy Istentől szabott rendbe kell, hogy éljen, rendezettségben, nem káoszban. És szükséges, hogy már itt is úgy érezzék, akik itt vannak, vagy bármely gyülekezetben vannak, úgy kell, hogy érezzék, hogy ez egy biztonságos élettér, ahol nem kell félnünk a másiktól, meg semmitől se. Mert itt oltalom alatt állunk, teljes oltalom alatt. Az Úr védő szárnyai alatt vagyunk. Minden esetre azt is meg szabad értenünk a város képéből, hogy Istennek nem csak egyénekkel van dolga, hanem közösséggel is. Az új világban Istennek lesznek, nyilván egyének lesznek ott, egyes emberek lesznek ott, de azért mégis a város azt jelenti, hogy ezek az egyének egy közösséget alkotnak majd. Egy csodálatos közösséget, egy olyan közösség, amelyik az Istentől szabott rendben és abszolút békességben tud élni. És itt is elmondom, hogy ez is fontos dolog már ma is ránk nézve. Mert nem csak a gyülekezet nem csak annak a helye kell, hogy legyen, ahol mi egy Istentől szabott rendben élünk, és ahol békességben és nyugalomban érezzük magunkat, hanem kell, hogy megértsük, hogy nem csak rólam meg az Istenről van szó, hanem rólam és a másik emberről is, aki mellettem ül, vagy a hátam mögött, vagy épp előttem valahol, mert mi egy közösséget alkotunk, már itt is egy közösséget alkotunk. Törekednünk kell arra, testvérek, hogy Isten szerinti rendben, békességben, harmóniában éljen a mi gyülekezetünk is. Nem csak úgy, hogy én és az Úr rendben vagyok, aztán a többiek nem érdekelnek, hanem úgy, hogy az Úr és én rendben vagyok, és a többi embertársaimat pedig, akikkel egy hitet kaptam, szeretem. És szeretet egységben vagyok. A mennyben ott ez tökéletesen megvalósul. Csodálatos lesz az új ég és új föld, ahol Isten népe egy ilyen közösséget alkot az egyéneivel, akik abszolút oltalom alatt békességben érzik magukat, és akik egy Istentől szabott csodálatos rendben és keretben élik a maguk örökkévalóan boldog és dicsőséges életüket. De olyan nagy dolog, hogy ebből már valamit itt a Földön is megtapasztalhatunk és megérezhetünk. A város. A város ezeket hozta így elém. De mást is megtudunk Isten népéről. Azt mondja róla az apostol, hogy látám a szent várost. Szent város. Szent az Isten népe az új égen és az új földön. Ez azt jelenti, hogy egyfelől csak az Istené, másfelől, hogy erkölcsileg makulátlan. Erkölcsileg makulátlan. Teljesen Istené lesz minden egyes tagja. Istennek szentelt lesz minden egyes tagja. Mindenki, akit az Atya Isten kiválasztott, Jézus megváltott, a Szentlélek által újjászültét megszentelt, ott lesznek az emberek egy erkölcsi romlottság nélkül, az erkölcsi romlottságnak legkisebb kis árnyéka vagy foltja nélkül. Szentek lesznek. Ott nem lesz senki a maga istene, a maga ura, önistenítő, önhit, öntelt, önimádó, önző, öntörvényű. És ott nem lesz senki erkölcstelen érzésű, gondolkodású és beszédű és cselekedetű ember. Mert ott mindenki Istené lesz, és abszolút erkölcsi tökéletességben fog ragyogni, dicsőségben fog ragyogni. Istenben örülnek az emberek ott. Istent szeretik az emberek ott. Az Istenben bíznak az emberek ott. Az Isten megadja nekik mindazt, amire szükségük van. Egy csodálatos közösség lesz az. És itt is el kell mondani, hogy ezért már a Földön is az egyháznak szentnek kell lennie. Szentnek, nekünk is szentnek kell lennünk. Nem csak egyénenként, a gyülekezetnek is szentnek kell, a hívő közösségének is. Anya szent egyháznak kell lennie. Vagyis egyedül Isten szólhat bele a dolgainkba. Egyedül ő az ő igéje és az ő lelke által dirigálhat nekünk. És ugyanakkor törekednünk kell arra, hogy erkölcsileg is fedhetetlenek legyünk. Közöttünk nem lehet olyan, aki hazudozik, képmutató, csaló, házasságtörő, parázna. Én nem tudom még, milyen bűnöket lehetne felsorolni. Sokat. Ez nem annak a helye. A gyülekezet szent lesz a mennyben. És a Földön is éppen ezért szentnek kell lennie. Az Istenné, ami erkölcsi fedhetetlenségre törekszik. Élete minden síkján, akár látható az a sík, akár nem látható, mert belül van a szívünkbe. Csodálatos lesz az a szent közösség oda át, az Úr új világában. Aztán a harmadik dolog, hogy János azt mondja, hogy ez a város nem csak szent, hanem új is. Látám a szent várost, az új Jeruzsálemet. Emlékeztek, hogy a régi Jeruzsálemben, amelyik ma is áll még, ott állt Isten temploma, a szent hely, ahol Isten lakott, és ahol az ő akarata szerint kellett volna, hogy szeressék, imádják, tiszteljék őt. Jeruzsálem neve egyet kellett volna, hogy jelentsen a történelem folyamán Isten jelenlétének és az ő igaz tiszteletének a helyével, testvérek. Nos, az új Jeruzsálem, az új, a régivel ellentétben, tökéletesen egyet jelent majd az Úr jelenlétével, ott lesz az Úr, és az ő helyes tiszteletével, ahol az ő akarata szerint imádják és tisztelik őt. A tűzviharon innen egy város küldetése volt, hogy Isten városa legyen, és az a város hol az volt, hol nem, többnyire nem, és ma már nem az, akármi is volt, de a tűzviharon túli világban azonban az új emberiség maga lesz az Isten templomává, a helyé, ahol Isten lakik, és ahol az ő igaz tisztelete folyamatosan, szüntelenül folyik. Az új égen és az új földön. És már itt a földön is, testvérek, ha mi az Úr népe vagyunk, akkor itt is jelen kell lennie, és itt is az ő igaz tiszteletének kell közöttünk folynia. Arra kell törekednünk, hogy ne csináljunk, ne mondjunk, ne tegyünk semmi olyat, amivel elűzzük őt magunk közül, és arra kell törekednünk, hogy az ő tiszteletét, az ő igéje, az ő akarata szerint folytassuk minden dolgunkba. De az Csodálatos lesz, amikor az új égen és az új földön Isten népe között ott lakozik maga az Úr, és az ő népe teljesen az ő akarata szerint neki tetsző módon fogja őt imádni, tisztelni és hódolni neki. A negyedik dolog, amit kibányázhatunk az igéből, hogy olyan lesz az új emberiség, mint egy esküvőjére feldíszített mennyasszony. Esküvőjére feldíszített mennyasszony. Már erről olvasunk az előző részek egyikében, a 19. részben is, és ezzel arra utal az apostol, hogy az Isten új emberiségén tükröződik teljes mértékben az Istennek a dicsősége. Egy romolhatatlan szépségben fog ragyogni az Isten népe, az új emberiség. Egy felhőtlen öröm lesz az Isten népének a jellemzője. Azt mondja, fel lesz öltözve tiszta, ragyogó, fehér gyolcsba, a szentek igazságos cselekedeteibe. Ragyogni fog az Isten népe, testvérek. Mint egy mennyasszony, amelyik éppen az esküvőjére megy. Nem lesz rajta semmi folt, semmi szeplő, semmi sömörgőzés, ahogy olvassuk az apostolnál. Abszolút ideális lesz az Isten népe, az új emberiség. Abszolút semmi hiba nem lesz benne. Friss lesz, egyszerűen megilletődött lesz. Örömteli lesz az Isten népe. Mindez egyedül Isten választásának, Jézus megváltásának és a Szentlélek újjá szülő és megszentelő munkájának a gyümölcse lesz. De itt is el kell mondanunk, hogy ha mi az Úr népe vagyunk, akkor már itt a földön is a bárány mennyasszonya vagyunk. És már itt a földön itt kell, hogy ragyogjon rajtunk az Istennek a dicsősége, még hogy töredékesen is, de kell, hogy ragyogjon rajtunk, kell, hogy a szemünkben az öröm legyen, az Isten gyermekeinek az öröme, kell, hogy a szent cselekedetek ruháiba legyünk öltözve, világítania kellene az életünknek, és abszolút a tökéletesség felé kellene egy kicsit haladnunk és elmozdulnunk. Kellene, hogy tükröződjön rajtunk jobban, mint közösségen az Úr dicsősége. De akármilyen töredékes itt ez, majd ott tökéletes lesz. Az új égen és az új földön. És egy picit itt gondoljatok arra, hogy akik ezeket annak idején János apostol idejében olvasták, testvérek, mennyire más állapotban voltak. Ők nem így ültek egy ilyen kényelmes templomba, mint ahol mi ülünk, szép ruhába, jól lakottan, hanem az ő életük más volt. Ezek az emberek, akik János apostol kortársaiként hívők voltak, ez volt a szenvedő egyház. Az egész Jelenések könyve a szenvedő egyháznak a vigasztalására íródott. A szenvedő hívőknek a vigasztalására, azok az embereket, akik ezt olvasták, azoknak a szeme az állandóan könnyes volt. Azoknak az arca nem mindig ragyogott, hanem sokszor a vér folyt rajta. És egyébként is mennyi vétek ismerete, mennyi bűnbánat, mennyi kísértésekkel való küzdelem, mennyi bukás, mennyi szenvedés jellemezte őket önmagukban is. A vértanú egyház. A leköpött egyház, a keresztre feszített egyház, az oroszlánok elé vetett egyház, az elégetett egyház, a mindenéből kiforgatott, lenézett, a sátán kísértéseivel tusakodó, küszködő, bukdácsoló, ellehetetlenített népnek írja azt az apostol, hogy ti vagytok a bárány mennyasszonya. És egyszer most így néztek ki, de majd egyszer úgy fogtok kinézni, ahogy kinéztek, mint az esküvőjére siető mennyasszony, aki ott ragyog teljesen az Isten dicsősége. Ti szent város vagytok. És ez ma is igaz ránk, testvérek. Akármik is vagyunk. Mi vagyunk az új Jeruzsálem, ha Jézuséi vagyunk, és ha hívők vagyunk. És olyanok lehetünk, mint egy mennyasszony, amelyik az esküvőjére siet. Ötödször pedig, testvérek, azt látja az apostol, hogy az Úr népe, az ő szent városa, az új Jeruzsálem, a maga romolhatatlan dicsőségében Istentől száll alá a mennyből. Istentől száll alá a mennyből. Emlékeztek, hogy János apostol az evangéliuma elején azt írja, hogy vannak emberek, akik nem testtől és vértől születtek, hanem Istentől. És ezek az Istennek a fiai. Aztán Jézus beszélget Nikodémussal, és mit mond neki? Szükség néked felülről születned. Mert ha nem születsz felülről, vagyis újonnan nem mész be az Isten országába. Nem is látod meg azt. Vagyis Istenből kiinduló folyamatok kellenek, hogy lezajlódjanak egy emberben, hogy egy ember újjá legyen és alkalmas legyen az új égre és az új földre. Istentől elinduló folyamatok kellenek, hogy végbe menjenek. Hogy egy ember újjá szülessen és beleszülessen az Isten országába. Péter apostol írja, újjá születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból Isten igéje által. Amikor Jézus visszatér, testvérek, mi történik? Hallottuk, láttuk ezt, hogy jönnek vele a megdicsőült szentek feltámadott dicsőséges testben. A földön élők átváltoznak, és az levegő égbe ragadtatnak Krisztushoz, és az egész sereg az utolsó ítélet után leszáll a földre. Felülről jön le a földre, fizikálisan is. De ezek mind olyan emberek, akiknek a lelkében Isten elkezdett dolgozni, és alkalmassá tette őket arra, hogy ott legyenek az új égen és az új földön. Egytől egyig olyan emberek. Az új világ népe, testvérek, nem olyan emberekből fog állni, akik vallásosak voltak. Néha elmentek a templomba, néha olvastak valamit a Bibliából, ha eszükbe jutott, a bajba imádkoztak egyet. Akiknek a vallás egy formalitás volt, egy ilyen, nem tudom, ilyen luxus, hanem olyan emberek, akikben az Isten elvégezte a maga újjászülő munkáját. Az ő igéje és az ő lelke által. A mennyek országában, az Isten országában nem olyan emberek lesznek, akiket mások addig manipuláltak mindenféle vallásos szövegekkel és egyházias trükkökkel, meg pszichológiai sumákolásokkal, agykurkász módszerekkel, míg nem erőt vett rajtuk valami hitnek nevezett érzelem. Nem, testvérek. Olyanokból áll, akikben Isten elkezdte a maga munkáját, az ige, az evangélium által és a lélek által újjászülte őket. Az új világ emberisége nem olyanokból áll, akiket valamely tévejgő felekezett hite szerint a keresztséggel, meg egyéb szertartásokkal, hókusz-pókuszokkal alkalmassá tettek az Isten új világára, testvérek. Nem, az Isten új emberisége nem emberek műve, nem egyházak műve, nem papok műve, nem lelkészek műve, nem az egyházi média műve, és nem az egyházi marketing műve, nem látomásos, nem tudom én kiknek a műve. Nem a humanista pasztorálpszichológusok műve, hanem az új emberiség A-tól Z-ig. A-tól Z-ig. Az Isten műve. Felülről száll alá. Felülről. Ahogy az új ég és az új föld is egyedül az Isten műve, az új emberiség is egyedül az Isten műve. És ha az új föld és égér az Istené a dicsőség, egyedül az új emberiségér is egyedül Istené a dicsőség. És annyira jó tudnunk, testvérek, és fontos is ezt megértenünk, hogy Isten ma is dolgozik már azon az új emberiségen. Ma is, testvérek, már ma is felülről száll alá, hogy így mondjam, az Isten népe. Mert valahányszor egy ember hitre jut, megtér, új életet kezd Jézussal, az az Isten műve. Az, hogy én hívő vagyok, vagy te hívő vagy, az nem a mi művünk. Nem tudom, kinek a műve, hanem az Istennek a műve. Ő szül minket újjá élő reménységre, az ige által, az ő lelke által. Nincs nekünk semmi részünk ebben a dologban. Nem azé, aki akarja és aki fut, hanem a könyörülő Istené. És amikor te hallod az Isten igéjét velem együtt, akkor az Isten ott dolgozik benned, hogy újjá szüljön téged élő reménységre, amikor hallod a kereszt evangéliumát, hogy Jézus mit tett érted, amikor hallod Jézus hívását, hogy követésébe hív téged, akkor munkálkodik benned az ő lelke által, hogy higgyél. Higgyél ő benne. Elvégzi benned az Úr, amit elkezdett, mert nem fogja félbehagyni. Én tudom mondani, hogy bennem elvégezte, és sokakban elvégezte. Van, akiben még nem végezte, de el fogja végezni, hogy hitre jusson, és új életet kezdjen. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy az Isten világa felülről, az új emberiség felülről száll alá az Isten új világába, az új földre és az égre. Az ő munkája következtében ő dicsőítő közösség lesz. Ez volt az 5 ismérve, amit ebből a rövid pár versből ki tudtam venni. Mi jellemzi az Isten népét az új égen és az új földön? És hogyha úgy belegondoltok még ebbe, testvérek, akkor csak utalni kívánok arra, hogy nem ezt az emberiséget akarja az ember állandóan létrehozni, azóta, hogy Ádám és Éva elbukott. Mi mindig azt akarjuk, hogy legyen egy ilyen Istentől szabott rendben, békességben élő, egy boldog, egy felszabadult emberiség a Földön. Mindig ezt akarjuk. Ezt akarták már Bábel építői is elérni valahogy. Előjöttek a szabad kőművesek, azok is ezt akarták. Nagy francia forradalom, szabadság, egyenlőség, testvériség, Isten nélkül. Megcsináljuk az új emberiséget. Jöttek a nácik, ők is meg akarták csinálni. Jöttek a szocialisták, kommunisták, ők is meg akarták csinálni. Mindenki meg akarja csinálni az új emberiséget. Csak valahogy nem akar összejönni a dolog. Mert ez nem fog összejönni soha. Ez felülről száll alá. Az új égre és az új földre soha nem fog létrejönni emberi erőfeszítéssel. Csak az új égen és az új földön. De ott létrejön. Hát ez az, amit látott János, de mit hallott? Még erre is szálljunk egy pár percet. Mit hallott? Hogy mindenre rácsodálkozik az apostol, egy megrázó nagy szózatot hall, és már csak mi is hallanánk János füleivel. És a szózat két részre osztható, a harmadik és a negyedik vers. Az első része azt mondja, az Isten sátora az emberekkel van. Emlékszünk, hogy az Ótestamentum idején Isten hosszú ideig a Szent Sátorban lakozott együtt a népével. Azután dicsősége betöltötte a jeruzsálemi templomot, aztán Jézusban eljött maga Isten az ő népe közé. János evangélium elején éppen ezt olvassuk Jézussal kapcsolatban, hogy az ige közöttünk sátorozott Jézus személyébe. Felvette a sátorhoz hasonlatos emberi természetet, vállalta sorsunkat, Jézus itt volt velünk. Erre utal Jézusnak egyébként az egyik neve az Immanuel név, és a velünk az Isten. Benne velünk volt az Isten itt a földön. Itt sátorozott közöttünk is az Úr, nem csak ott Izraellel a pusztában, a pusztai vándorlás során. És ez, testvérek, ez a legnagyobb dolog a Bibliában, ami csak történhet. Hogy Isten együtt lakik egy néppel, az ő népével. Az ő népével, ami most már nem Izrael, hanem az egyház, amelyben benne vannak az Jézusban hívő zsidók is. Egy sátorban lakik Isten az ő népével. Már ma is így van. Az ő szent lelke által velünk van Jézus is. Azt ígérte az ő egyházának, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez a legnagyobb dolog, testvérek, amit egy hívő ember tudhat, hogy az Úr Jézus az ő lelke által, és akkor már az Atya is velem van. Velem van. És velünk van a gyülekezet közösségébe. És betelik az ígéret, hogy leszek nekik Istenük, és ők népem lesznek. Már együtt élhetek az Istennel, együtt élhetünk az Úrral, itt a Földön is. Valahogy egy kicsit már most valóság az, ami az Édenben valóság volt, hogy Ádám és Éva együtt éltek az Istennel. Ott járt hűvös alkonyatkor a kertben az Isten közöttük, mert a menny nem volt a Földön az Édenben. De testvérek, csodálatos dolog ez, hogy majd amikor az új ég és új föld, de ott is így lesz, hogy együtt lakozhatunk az Istennel. És ez nagy dolog, de óriási dolog, ennél testvérek többet nem lehet mondani. Ami eltorzult gondolkodásunk szerint ennél van több, de ennél nincs több. Ennél nincs több. Ez a legnagyobb jó, amit el, mert Isten minden jónak a foglalata. És ha valaki vele együtt van, akkor minden jó az övé. Amit csak el tud képzelni, de az is, amit nem tud elképzelni. Ha együtt vagyunk az Istennel, akkor azt érezzük, amit Péter és János és Jakab éltek át az Úr Jézussal a megdicsőülés hegyén. Mit éltek át? Jó nekünk itt lenni. Ugye ezt mondták? Építsünk itt egy sátrat, Uram, hát jó nekünk itt lenni. Miközben ott volt Jézus, megdicsőült állapotban, és ott volt az Atya dicsőség, és nyilván a lélek is ott volt. Jó volt ott lenni. Hát mert az Úrral együtt lenni a legjobb. Már mit mond a Zsoltárok? Az Úr közelsége, ó, mely jó nékem, mely igen jó nékem. Fokozza is. Mely igen jó nékem. Hát ez testvérek, a legnagyobb dolog. Isten teremt egy új világot, egy csodálatos állapotba hozza az emberiséget, az ő népét, a megváltottakat, és aztán oda költözik közéjük. Ez a korona az egészen, ez a hab a tortán. Oda költözik közéjük. És rájuk árasztja minden kincsét. Isten, aki a fiát odaadta, hogy ne adna vele együtt mindent mi nékünk. Nem, nem tart vissza tőlünk semmit, Isten ott azon az új égen is. Mindent odaad nekünk. Maga Isten lesz velük az ő Istenük. Hát ez a dolog, ez már most is tényleg így van, csak most még úgy közvetetten. Mert most még kell, hogy szóljon hozzánk az ige, és kell, hogy higgyünk az igében. Most még az Úr jelenlétét a homályosan látjuk, tükör által homályosan. De már itt van, de tükör által, de akkor nem lesz semmi, testvérek. Közvetlen közösség lesz az Úr Jézus és az ő népe között. Isten fia ott lesz velünk, és ez mindent fog nekünk jelenteni. Hát persze csak annak fontos ez, akinek már itt a földön Jézus a mindene. Ugye? Hát már itt a földön így ismered az Úr Jézust, hogy hát a legnagyobb dolog nem az egészség, meg nem a család, meg a nem tudom én micsoda, hanem ő. Ő a legnagyobb dolog nekem. Ő a legfontosabb. Mindent elvehetnek, mondja a reformátori ének, csak ha ő maradjon meg nekünk, ugye? Hitves gyermeket, egészséget, életet is elvehetik. Csak ő maradjon meg nekünk, ami erős várunk, mert ő a legnagyobb kincs. Ő benne van minden, amire szükségünk lesz. És a szózatnak, amit János hall, a második felére is vessünk egy pillantást, ahol valaminek a hiányát festi le az apostol előtt a mennyei szózat. Azt mondja, mivel Isten velük van, ezért nem lesznek ott a következők. A szemükről letöröl Isten minden könnyet. Nem lesz gyász, se jaj, se fájdalom, mert a régiek elmúltak. Emlékeztek, hogy mit mondtam, hogy János kiknek ír? A száműzött, a szenvedő egyháznak. Sokan meghaltak már közülük. Ők családtagjaik, ismerőseik, lelki barátaik. És ismerték azok az emberek a könnyeket, a gyásznak a könnyeit. Ismerték a fájdalomnak a könnyeit. Azt mondja Isten, hogy most ismeritek ezeket, de ott már nem kell ismernetek. Mert a halál vettetik a tűznek a tavába, és örökre ott marad, és ott már nem lesz halál. Ott ti is, és az egész természet szabad lesz a halál bilincseiből és szorításából. És hát nem lesz éppen ezért gyász sem, és fájdalom a halál miatti jaj kiáltás. És mert Isten, ahol ott van, ott ezek nem lehetnek. Ott legalábbis már nem lehetnek. És ezt nagyon jó nekünk is tudatosítani magunkban, testvérek, és ezt a reménységet ápolni a szívünkben, hogy igen, ott megszűnik a halál, és nem lesz többé az, ami ahhoz hozzá kapcsolódik, amiket mi nagyon is közelről ismerünk. Mi ismerjük a halált is, ami munkálkodik bennünk, meg a könnyeket is, meg a fájdalmat is, a baleseteket, a kórházakat, a temetési meneteket, a szenvedőknek a jaját, a szűnni nem akaró fájdalmat. És akkor azt mondja most nekünk az Úr, hogy igen, már itt vigasztallak, de ott mindenek az emléke sem marad. Elsöpörtetik minden. Isten jelenlétében ezek nem lesznek soha többé. Annyira jó Jézusra visszaemlékeznünk itt, hogy amikor itt járt a földön, már körülötte se voltak ezek a dolgok. Állandóan megszüntette maga körül, ugye. Ott is volt egy csomó ilyen fájdalommal teli ember, de Jézus, akit akart, meggyógyította és feloldozta őket. Felszabadultak az emberek, örültek körülötte az emberek. Föltámasztott halottakat a halálból, hogy érzékeltesse az új világnak a körülményeit. A vigasztalta a gyászolókat, a szomorúakat. Már ott, amikor itt járt a föld, már megvalósította kicsiben, laboratóriumi körülmények között az Isten országát, az Isten új világát. Ő képes lesz az egészet megcsinálni. Amikor eljön az ideje, meg is fogja. Mert Isten országában, az új égen és az új földön semmi nyomorúság, ami a bűnnek a következménye ebben az abnormális világban, ott semmi nem lesz. Az elsők elmúltak, mondja az apostol, ezzel fejezzük be ma, mert egy ilyen csodálatos múltidejű megállapítás van itt. Az elsők elmúltak. És ez tulajdonképpen, ma még itt vannak az elsők, de ezek már a múlt, testvérek. Holt biztos, hogy eljön az új világ. Megvalósul az új emberiség. Isten ott fog velünk lakni. Éppen ezért nem lesz halál és gyász és semmi egyéb. Csodálatos rendben fogunk élni. Olyanok leszünk, mint egy esküvére siető mennyasszony. Teljes dicsőségben. És a legnagyobb dolog, hogy ott lesz velünk maga, ami megváltunk, ami atyánk, ami megszentelő, drága szent lelkünk. Készüljünk erre, és készüljünk erre teljes szívünkkel és lelkünkkel. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy kijelentetted ezeket János apostolnak, és köszönjük, hogy ő pedig leírta, ahogy parancsoltad neki. Mi olvashatjuk ezeket, és lelked megeleveníti számunkra a régi igéket, és köszönjük néked, hogy ezzel táplálod a mi gondolatainkat és a mi hitünket. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy a te néped lássa az új világodat, lássa az ott lévő új emberiséget, legalábbis körvonalaiban, és érezze, hogy milyen lesz az, amikor te együtt lakozol újra a te népeddel, velünk teremtményeiddel. Köszönjük néked, hogy ezek olyan dolgok, amiket valóban nem tudunk emberi szavakkal leírni, ahogy beszélünk róla, ahogy gondolkozunk róla, csak dadogunk. Alig találjuk a szavakat, a gondolatokat. Úgy érezzük, hogy valami álom ez, valami legenda, valami mitosz, valami illúzió, pedig köszönjük, hogy a te igéd igazság, vagyis a valóságot tárja elénk. És mindezekről meg lehetünk győződve hitáltal, hogy így lesznek. És áldunk azért, hogyha már hihetünk ezekben, és tudhatjuk, hogy nekünk ott helyünk is van, mert hiszünk Jézusban, hiszünk benned, Urunk, megváltónkban, dicsőséges királyunkban. Kérünk téged arra, hogy segítsél is mindnyájunkat, hogy a te igédben hívő emberek legyünk, és a szívünket átadjuk neked időben. Hadd végezd el bennünk a te munkádat, felülről hadd szűj minket újjá, hogy beleszüljél bennünket az új világba, az új emberiségbe, amelyel együtt lakozol. Hadd engedjük ezt, Urunk, mindnyájan. És kérünk téged arra, hogy a te igédet most te pecsételd meg a szívünkben, és te töltsd be már ezek által örömmel, békességgel, várakozással a szívünket. Segíts, hogy már itt a földön törekedjünk arra, hogy úgy éljünk egyénenként és közösségben is, ahogy majd ott élünk, oda át. Az ottani körülmények hadd hassanak már most is reánk. Köszönjük te néked, hogy mindezeket szívünkre helyezted. Kérünk, majd vezess tovább ezen az ösvényen. Áld meg, kérünk, gyülekezetünket, légy a betegeinkkel, gyógyító szereteteddel, öleld a szívüket, lelküket magadhoz, és gyógyítgasd őket akaratod szerint. Imádkozunk nemzetünkért, hogy nemzetünk tagjainak a szívét is te szüld újjá élő reménységre. Kérünk, hogy minél több hívő embert adjál ennek a népnek. Úgy a vezetőinkért is kérünk, hogy bennük is munkálkodjál, hogy téged félő, téged dicsőítő emberek legyenek. Kérünk téged arra, hogy támasz ébredést, lelki megújulást ebben a nemzetben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk előttünk álló programjainkat. Kérünk, hogy hordozz bennünket egyénenként, gyülekezetünkben, családjainkban is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem jövő heti alkalmainkat, melyekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hétfőn délután, nyugdíjas délután lesz, szeretettel hívja Judit néni a nyugdíjas testvéreket, jöjjünk bátran, ne vonakodjunk, és vegyünk részt ezen az alkalommal, mert mindig olyan nagyszerű beszélgetések vannak, és akik ott vannak, azok nagyon áldott alkalomról számolnak be, úgyhogy az idősebb testvéreket bátorítom, hogy mozduljanak, aztán jöjjenek. Tehát ez hétfőn 14:30 kezdődik. Ifjúsági óránkat is megtartjuk, és bibliaóránkat is a szokott időben. Hirdetem, hogy a felnőtt konfirmációi tanfolyam elindul jövő héten szerdán 18 órától, tehát aki jelentkezett, vagy szeretne még jönni, azt kérem, hogy akkorra jöjjék. Tehát jövő szerdán 18 órától felnőtt konfirmáció. Hirdetem még a testvéreknek, hogy jövő vasárnapon délután lesz a női délutánunk és a férfi délután. A nőknek az lesz a téma, hogy szépségápolás, mármint, hogy gondolom lelki szépségápolás, nem annyira a külső szépségápolás. A férfiaknak meg az lesz a címe, hogy hol vagytok férfiak. Hát remélem, hogy itt lesztek majd, és itt fogunk tudni beszélgetni a férfi lét rejtelmeiről, illetve hát az Isten ránk vonatkozó terveiről és akaratáról. Tehát jövő vasárnap szeretettel hívjuk és várjuk a férfiakat és nőket is a gyülekezetbe. Elnézést kérek ezért a megosztásért, hogy így férfiak és nők. De hát azért mi még itt tartunk. Istentől kapott szerepeket valahogy komolyan vesszük. Végül még egy dolgot hadd kérjek. Az udvaron megint építkezés folyik, mert hátul csinálnak dolgokat, ezért aki kimegy oda, szülő és gyermek, a szülőket nyomatékosan kérem és szeretettel kérem, hogy figyeljenek oda a gyerekeikre. Nem az a gyerekvigyázás, hogy megállunk itt valahol egymással beszélgetünk, a gyerekek meg magukra borítanak valami cuccot, ami ott van hátul az udvaron. Ezen kívül még egyet hadd kérjek. Vannak újonnan vetett részek a füvön, az kérem, hogy vegyük azt tiszteletbe, vagy tartsuk tiszteletbe, hogy ott fű van vetve, és a gyerekeket ne engedjük rá. Ezen kívül még egy dolgot hadd kérjek szeretettel a szülőktől, nevezetesen, hogy figyeljenek oda a gyerekeikre, hogy az udvari lámpákat ne használják korlátnak s egyebeknek. Nem azért vannak ott a lámpák, hogy kiforgassuk őket a helyiből, belekapaszkodjunk és rángassuk őket. Úgyhogy a szülőket tisztelettel arra kérem, hogy a gyerekeiket legyenek kedvesek kordában tartani, és amire vigyázni kell, arra vigyáztassák őket. Köszönöm szépen ezt a megértésüket, mert nem állapot az, hogy állandóan villanyszerelőket kell hívni, mert kirángatja egy-két drága gyermek a dolgokat a helyükből. Tehát ezt kérem, hogy figyeljünk és becsültessük meg velük azt, amit meg kell becsülnünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük örömmel és Isten igéjére válaszolva 261. énekünket. 261. Kegyelmes Istenkinek kezébe életemet adtam. 261, mind a négy versét énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, ezzel zárva együttlétünket. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!